Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Jó ráadást kívánunk mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Vági Bence van itt a stúdióban, reszirkel, megegyeztünk, hogy ezt így kell ön szerint pontosan ejteni. Ugye bár van szabadsága.
Én hagyok szabadságot, abszolút, köszönöm szépen a napon.
Walk My World, egy teljesen egyedi produkció. Van ebben cirkusz, van ebben tánc, a táncművészetnek nagyon sokféle ága, akrobatika, színház, kiállítás, performance. Hogy határozza meg? Azt mondják, hogy ez világújdonság, egyébként ezt mondják őről a kritikusok, hogy ez egy világújdonság, még az önök életében is egy újdonság a mostani produkció. Immerzív műfaj, ezt is mondják, hogy itt a belemerülés, beleélés. Ez egy egészen furcsa, rendhagyó. Mit lehetne mondani?
Nyilván, aki a reszirkelt ismeri, az jól tudja, hogy ugye ez egyfajta a cirkuszművészetnek és a táncművészetnek egy ötvözése. És gyakorlatilag ebből jött létre az a társulat, az a műfaj, amit a reszirkel védjegyeként jegyeznek a kritikusok világszerte. Én nem számítottam erre, de hogy ebből, ha szabad ilyet mondani, akkor ebből született meg az a fajta világismertség, világhír, ami a jellemzi ezt a társulatot. És mi mindig arra törekedtünk, anélkül, hogy a világ sikert hajszoltuk volna, hogy mindig valami olyan innovatív, újabb dolgot csináljunk, ami nézőélményben valami újat hoz. És ugye már a Kristály című előadásunknál, már az Ima című előadásunknál rengeteget kísérteztünk azzal, hogy mit jelent maga az immerzív műfaj. És ugye akár a rajongóink jól ismerhetik, hogy tulajdonképpen semmi más nem jelent, mint amikor az ember belekerül az előadás magába. De ez nem azt jelenti, hogy ez egy interaktív előadás, hogy akkor én elkezdem rángatni
a nézőt. Mint a színházban, most már megszoktuk.
Hanem ez azt jelenti, hogy én belecsöppenek abba az univerzumba, ami maga az előadás. Ezt nagyon nehéz leírni, vagy elmondani, és tényleg, akik kijönnek és megnézek egy próbát, ott veri őket igazából mellbe az, hogy mi ez az egész. Én azt szoktam mondani, hogy ez kicsit olyan, mint amikor a végtelen történetben, a Michelin a végtelen történetben berántja ugye Sebastiánt a könyv, tehát beszippant minket egy világ, és attól a pillanattól kezdve abban a világban létezünk, abban a világban élünk. Csak hogy minket ott nem vesznek észre, tehát mi láthatatlan nézőként közlekedünk egy, ugye itt a millenárisan a Walk My World, ez egy ilyen 6000 négyzetméteres univerzum. Két szinten, gyakorlatilag egy ilyen hollywoodi filmdíszleteket idéző struktúra, amit ugye a dűnét és a mítoszokat és a mitológiát kevertük volna össze, és abból létrejött egy ilyen, hát egy ilyen felnőtteknek szánt mese, és itt valójában az, amit a reszirkeltől megszoktak amúgy a nézők, itt karnyújtásnyira fognak az artisták elrepülni, felrepülni, kézen állni, és tehát minden ott lesz körülöttünk, és azért ezt már azért talán láthatták az Imában is, meg a Kristályban is, nyilván itt maga a díszlet az elképesztő sok, tehát hogy bárki, aki idáig kijött, és megnézte ennek az építkezését, vagy most már a kész végtermék.
Már ott van minden díszlet, több ezer díszlet, a könyv, mindennek jelentősége van, nem csak a produkcióknak, a történet, a tárgyak is mesélnek, a szituációk is mesélnek.
Igen, igen, ez egy ilyen mitológiai világ, ugye a másik szinten az istenek vannak, és akkor itt az isteneknek meg vannak rendezve a szobáik, meg ki vannak alakított. Vénusznak van egy mondjuk egy ilyen 200 négyzetméteres olyan tükörpalotája, amikor az ember besétel, akkor ugye a tükröknek a játéka adja ki majd az ő koreográfiájának a mítikus megjelenítését, és mind a szoba közepén van egy olyan asztal, ami a két világ között egy ilyen ollós emelő, ami két világ között működve emeli fel a halandókat az istenek terébe, és ilyen nézők itt ezeket a szereplőket követhetik. És ugye, amit ön mondott, hogy ugye mi van még, hogy ugye egy ilyen térben gyakorlatilag Vénusz összes tárgy, az ő kanapéja, az ő kis fotóstúdiója, a könyvei, minden ott vannak, mint egy filmben, és amikor nincs ott az a karakter, akinek éppen bevándorlunk a szobájába, mint egy múzeumban, akkor is az összes tárgy az kommunikálja, meséli az ő történetét, sőt, valószínűleg ott van az ő kis napló jeletéve, ahol benne vannak az ő gondolatai. Tehát, hogy
bele lehet kukucskálni az életükben.
Igen, tehát ez egy ilyen elképesztő réteg, ahol én nézhetem csak a látványt, és az, hogy nyilván, hogy Vénusz milyen gyönyörűen születik meg, de hogyha engem mélyebben érdekel a történet, akkor rengeteg olyan titkos információ van elrejtve magában ezekben a hatalmas installációkban, ami még jobban fokozza ezt az élményt.
Annyi mindent olvastam, megnéztem öntől, meg önnek készült beszélgetéseket, és mondtam, hogy én nem vagyok a téma szakértője, de mérhetetlen alázattal figyelem azt, és a színházat szerettem, azt jobban ismerem. De itt nincs A és Z, tehát nincs egy menetrend. Tulajdonképpen a néző, aki benne van ebben a térben, ebben a világban, az belemerül, és akkor jön-megy, részese tulajdonképpen valamilyen szinten ennek a produkciónak, attrakciónak. Több helyszínre visszamehet többször, láthatja az elejét, van egy talán a finálé, ugye, ami egyszerre van mindenkinek.
Igen, a fináléban az összes karakter összejön egy hatalmas piac téren, és a végkifejlődését a darabnak azt mindenki egyszerre tekinti meg, de valójában az olyan, hogy van közel 30 karakter, csak 30 szereplő, az gyakorlatilag ugye mint egy nagy épületben éli az életét, és végbe mennek a történet szálak, a gyilkosságok, az árulások, a szerelembeesések, minden, és én magam döntöm el, hogy a történetet melyik perspektívából nézem meg. Tehát én végignéztem akár az egész történetet a Minotaurus szemszögéből, vagy akár Jupiter Isten szemszögéből.
Követhetem az ő...
De a két főszereplőt is követhetem, ugye Énászt és Didót, mert ugye ez maga az egész történet, hogy az Énász és Didó tragikus szerelmi történetét dolgozza fel, és elég hűen amúgy magához az alapműhöz, kiegészítve, kicsit próbáltuk azokat a mitológiai, jól ismert karaktereket, amik amúgy megemlítésre kerülnek a műben, azokat még jobban felerősíteni, hogy a nézőknek segítsünk. De amikor a nézők már megérkeznek amúgy a bárba, van egy ilyen gyönyörű varieté koktélbár, ahova a nézők megérkeznek, már ott a dalok, a falon, a grafitik, a ledobott újságok már mind-mind elkezdik mesélni a történetet. Tehát próbálunk nagyon sok szinten, csak nem ilyen nagyon szájbarágosan, de hogy ilyen csúsztatjuk így, mint az asztalat, csúsztatjuk titkosan az információt, hogy minél több dolgot össze tudjon szedni magával.
Csak azt akartam mondani, csak nem jól fogalmazom, hogy nem egy eleje van, meg egy vége van, persze van, de a néző nem feltétlenül úgy kapcsolódik be. Láttam, hogy a nézők is tulajdonképpen különböző szekciókban mehetnek be, csoportos, egy kisebb csoportokban kezdhetik el az előadást valamilyen módon. Azt is mondta, hogy kulturális és nyelvi háttértől függetlenül lesz élvezhető és átélhető. A kulturális háttér sem fontos, tehát mi Vergilius-t meg ezt az egész kultúrkört nem kell feltétlenül ismerni.
Nem is kommunikáljuk magát, nem, mert szerintem azok a jelenetek, amik meglettek alkotva, azok azt hiszem ugyanúgy, mint minden Rasilke produkcióban elképesztően szimbolikusan, vizuálisan erősen mennek végbe. Tehát amikor mondjuk Juno istennő megérkezik egy 8 méter átmérőjű medencéhez, amit gyakorlatilag egy ilyen ritus helyszíne, és éppen megérkezik a trójai csatából, ahol ugye a vér fedi a testét ugye a harc miatt, és ebbe a medencébe belezuhan, és leoldódik róla a háború bűne, és aztán ez csak felemelkedik a hajánál fogva a magasba, és ezt a fájdalmat kitáncolja magából a levegőben. Hát ez önmagában is olyan, amit hogy az ember nem érti se az elejét, se a végét, akkor is érzi egy női sorsnak egy nagyon fura, gyönyörű, szenvedő tisztulását látja az ember. És aztán igen, hogyha előtte ott volt ezzel a karakterrel már a csatában, akkor érti, hogy ja, hogy ez a karakter az innen jött. Tehát, hogy utána vagy akár, és ugye minden jelenet kétszer ismétlődik meg a darabban, tehát hogyha mondjuk nekem nagyon tetszett az a jelenet, akkor követhetem ezt a karaktert, és akkor a következő egy órában megnéztem, megnézem, hogy ez honnan érkezik meg, miért volt vér, honnan került rá a vér a tenyerére.
5 éve készülnek ugye erre a produkcióra. Ez valami írdatlan, ezt elképzelni nem tudja az ember. És most már nem sok idő van hátra. Mi miatt izgul a legjobban? Mert létrehozta a társulatot, azt tudom, már évelején castingoltak, ugye? Nemzetközi castingolt.
Januárban indítottuk el a castingot, igen.
A technika, a technológia, lesz ott robot, lesz ott, hát ennyi négyzetméteren, ennyi helyszínen, élő nézőkkel, akik jönnek, mennek, bóklásznak. Mi miatt kell most nyilván nem az artistája, művészei miatt izgul vagy aggódik legjobban, de ilyenkor mire kell még összpontosítani?
Hát ilyenkor ugye, hogy rákerüljön a tortára a díszítés. Ugye azok a finom résztek, amikkel mi nagyon sokat szoktunk foglalkozni, az a kecsesség, az, hogy a történetmesélés az nem feltétlenül csak abból fakad, hogy én valamit el akarok mondani, hanem valójában az a színész, az a karakter, az a táncos, az az artista olyan átéléssel és olyan mély érzelemmel adja ezt mind át, ami nálunk, hát szabad így mondani, követelmény. Én nem szeretem azt, hogyha egy előadó hazudik, tehát hogy nálunk, ami kemény, mert a darabjaink azért elég néha súlyos témákat ölelnek fel, és ez nem könnyű az előadóknak, hogy lelkileg minden este belehalni valamibe. Közel 30 művészünk van, és 10x országból válogattuk össze. De itt van Amerikából, vagy az Egyesült Államokból, Chiléből, Argentinából, Brazíliából, Ausztráliából, Ausztriából, Németországból, Belgiumból, Csehországból, Ukrajnából, Magyarországról művészek, és ezek a top művészek ebben a szakmában. Ezt meg kell érteni, hogy itt most Magyarországon itt van 28 olyan művész, aki előtte a Las Vegas-i show-nak volt a főszereplője, vagy a, nem tudom, annak a varietének volt a top sztárja, és ezek színészek, artisták, táncművészek, gyönyörűek, és hogy ezek így egy helyen itt a Millenárison megnéztetők lesznek, ezt még szerintem senki nem érti, és nem fogja fel, hogy ezek ma az ő szakmákon belül a legjobb szakemberek. Tehát, hogy itt tényleg 900 ember közül válogattuk le ezt a 28-at.
Kell a produkció is hozzá, mint vonzerő, kell ön is hozzá, mint vonzerő, az egészen biztos kell, az ország is, mint vonzerő. Azt néztem, és ez hihetetlen egyébként. 50 országban voltak már, ugye? Uh-huh. Jól mondom? Vagy lehet, hogy azóta már több, mióta, mindegy. De Bogotától Cannes-i táncfesztiválig, ebből le lehet nyomni, meg lehet csinálni, meg lehet osztani akár 300-at egy évben, abból a fele legalább külföldön.
Két különböző dolog a Walk My World, ez egy permanens rezidens előadás a Millenárison, ami ugye nem költözhet, ez az huncut 6000 négyzetméteres filmdíszlet, ezt nem lehet ide-oda költözhetni, és ugye megvannak a reszékenek azok az előadásai, mint például a Paradízum, ami jövő januártól 5 hónapon keresztül turnézik, igen, Kanadában, Franciaországban, Svédországban, Olaszországban. Az egy színházi előadás, ami viszont ezzel ellentétben egy frontális színházi előadás, hogy mondhatni, hogy ha hagyományos metodikát követ, és akkor ez így, ez a turné előadásunk. Ez az előadás, ez egy teljesen más, azért is készül már így közel 5 éve, valójában 8 éve írtam le először a címét, egy papírat, azt nem számom be, az a 3 évet, hogy csak bennem motoszkált, de 5 éve dolgozok vele rajta a csapatommal.
Mit vár a nézőktől? És az is érdekel, hogy a művészek rendben, hogy az előző előadásokon már volt ilyen közeliség, de ez a fajta, az, hogy a néző így válik részesé ennek az élménynek, jöhet, mehet, beülhet, odébb mehet, fölmehet az emlete. Ez bármilyen szinten fontos a művészeknek, vagy ezt már teljesen megszokták, és ez benne van. Mert ezt a próbákon nyilván nem lehet most még előre vetíteni, hogy az hogy fog működni, amikor 20-30 ember elindul, jön, megy.
Nem, ez egy kísérleti folyamat, és ugye ez itt azért is nagyon izgalmas, mert ugye itt most itt a Liszt ünnep kapcsán, ugye 8 előadás meg lett hirdetve a Liszt ünnep által, mint egy főpróbálódás. És itt ezen a 8 előadáson nyilván a rajongóink és a műpa rajongói eljönnek 8 előadásra, és gyakorlatilag itt fogjuk először kipróbálni, hogy hogyan reagál a közönség, hogyan működik, de nyilván erre trenírozzuk a művészeinket, hogy ez nagyon közel van, és itt egészen más. Hát ugye teljesen másképpen kell a színpadon játszani, és teljesen másképpen kell filmen színész mesterséget gyakorolni. Itt ugyanezek a szabályok érvényesek, hogy más technikákkal kell dolgozni, mint egy nagy színpadon, ahol a közönség mondjuk 30-40 méter távolságból is nézi az előadást.
Hát annyira új technikák, hogy azt is mondta, hogy ez nem cirkusz, ez nem új cirkusz, ez egy új műfaj, tehát itt minden új, és minden kísérleti,
ahogy tetszik. Maga az immerzivitás, ez a belemerülés, ez egy nagyon divatos szó lett most, nagyon sok területen múzeumok, kiállítások használják, egy picit degradálják is ennek a műfajnak a megnevezését, mert nem adnak valós immerzivitást, és ez igazán ennek a műfajnak az origója, amikor ténylegesen a nézők belekerülnek. Az, hogy egy festményt körén vetítenek, köszönjük szépen, az nem...
Jó, az is újdonság.
Az is egy újdonság, de maga az immerzív színház, ami gyakorlatilag most a világon egyre nagyobb teret nyer. Tehát itt, hogyha a nagyvárosokat nézzük, hogy New Yorkban, vagy Shanghaiban, Párizsban, most Bécsben is voltam egy ilyen előadáson, ami 6 óráig tartott, az egy egész más volt mondjuk, hogy amikor az ember elhiszi azt a valóságot, ami körülveszi, és ez egy olyan másfajta kikapcsolódás, ez egy olyan élmény, ami én szerintem, és nagyon remélem, hogy kérdez, hogy mi a cél ezzel, az a cél, hogy én nem tudom, engem gyerekkoromban mindig így elvarázsoltak, lenyűgöztek azok a dolgok, mint amikor a Vidám Parkba az ember bemegy a szellemvasútra. Hogy beleül egy kocsiba.
Mondta, sokat járt a nagymamájával.
Rengeteget.
De jól emlékszem.
És amikor berántja a szellemvast az ember, és bekerül egy másik világba, engem az így, nem, tehát hogy mind a mai napig jó értelemben így kiráz a hideg, mert hogy így imádtam, és szerintem az ember ezekből nagyon erős emlékekből táplálkozik, és amikor először megláttam azt az immerzív, vagy megtapasztaltam azt az immerzív élményt, akkor szerintem nekem ezt hívta vissza, hogy én azért álmodtam ezt folyamatosan gyerekként, hogy ülök egy kocsiban, és akkor végigmegyek valakinek a lakásán, úgyhogy engem nem látnak, de így végigmegyek rajta, és amikor az immerzív színházal találkoztam, akkor ez így bevillant, hogy ez az, hogy ezért imádtam a kabarét, meg a varietét, mert hogy az is annyira közel van, hogy látja az előadó, ott ülnek az asztaloknál közel a színpadhoz, és valahogy ez a közelség engem mindig lenyűgözött, és jelen pillanatban még ennél közelebb itt nem tudtam elképzelni, mert itt tényleg az van, hogy vannak olyan jelenetek is, amikor mondjuk a főhős, akit lehet, hogy 50-en néznek, ez csak kimegy egy ilyen fogadó táncjelenetből, és készül a nász éjszakára, és fog egy nézőt, és leviszi magával abba a kocsiba, ahol egy zuhany van, és ahogy be van készítve az öltönye, és levetkőzik a szereplő, lezuhanyzik, szépen felöltözik, és utána megy a nász jelenetéhez, és lehet, hogy ez a jelenet, most nem is lehet, abba a kocsiba csak egy embert fog magával vinni. Viszont az egy ember, az látni fogja a főszereplőnek ezt az átváltozását, az izgulását, akár a idézőjelben a nem teljes, de a mesztelenség.
Az intimitását,
az intimitását, tényleg bemennék egy emberrel a lakásába, és látnám azt, hogy milyen lélekállapotba kerül, mielőtt jön az a pillanat, hogy nászra lép. És a készülődése, és az izgulása, a szépsége, a félelme a tükörben. Tehát, és ezek így egyszer csak így tényleg így van, hogy így kizumolnak hatalmas jelenetekre, és valamikor igen, egyszer csak psziché kezen fog engem, és amikor összetöri a szívét Ámoristen, akkor bekerül egy orvosi szobába, és azt a szívinfarktust, hogy darabokra törik a szíve, az csak egy nézővel osztja meg. És az viszont egy olyan élmény, hogy épp a fotográfusunk Baba Idénes bejött velünk a szobába, ahol megtörténik ez a jelenet, és hát azt mondta, hogy ő aznap éjjel nem aludt, hogy őt még nem látott. Ez egy olyan szólista táncos adja azt a jelenetet, ahol tényleg elhiszem, hogy itt a szív megáll. Tehát egy olyan brutális szóló, és ezt megkapni egy one-to-one, tehát egy embert, egy embernek egy csúcs szólistától, hát ez szerintem, hát ez nem tudom, az ember nem tudom, hogyha felrántaná a Robbie Williams a színpadra. Ezek ugyanolyan előadók. Tehát most az, hogy jó, az egyik világszer és énekes, köszönjük. Ők meg a szakmakban a legmagasabb világszempontból ezek a legjobbak ebben a műfajban.
De hogy ez előkerült, ez a szellemkastély meg a kiskocsi, mert végül is ez a történet 90%-ban hasonló, az ember ott kering, mindenféle csoda történik vele, csak most már sokkal több kell az embernek az, hogy el tudjon merülni 2,5 órára. Mert annak idején elég volt a három perc. Igen, meg nem volt ennyi impulzus, meg nem voltunk ilyen zajban. Ugye, tehát most sokkal többet kell technikában. Hát olvastam ezt az a lenyűgöző szerkezet, ami ott van a dűnében, a szárnyas fejben, de ugyanazok csinálják. Tehát nem csak az világsztárok, de itt a technika, a technológia, igen, az egész, minden.
Van egy hatalmas látvány. Alkotógárd, és ezt muszáj elmondani, hogy ezen közel 100 ember dolgozik, tehát Szirtesetlen Mókus zeneszerző, Lenzs Attila fénytervező, Iványi Árpád, Pető Betti, akik a díszletet tervezték, a Kasszámese jelmezet, egy olyan brutális grafikusok, tömkeleg, akik a falakra a régi mitológiai formákat a graffitikkel ötvözve teszik fel, tehát csak képzőművészeti szempontból is olyan rétegződés van, hogy ezt szeretnénk átadni a nézőknek, hogy ez nem egy előadás, ami csak úgy van, hanem ez egy sok. És csak azért tudom azt mondani, hogy sok, mert akik itt eljöttek egy sajtótájékoztatóra, vagy csak bejárták velünk a teret, azok anélkül, hogy látták volna, hogy benne vannak az artisták, maga a tér, ugye, amit említett, ugye a Prop Factory, aki a Dűnének is, meg a Szárnyas Fejvadásznak is a díszleteit kivitelezte Magyarországon, olyan tereket varázsoltak ide, hogy így az ember azt érzi, hogy Úristen, én itt szeretnék nem eltölteni 2 órát, hanem 5 órát, hogy így mindent végignézhessek. Tehát ez egy nagyon nagy élmény. Hát és amikor belekerülnek ezek a elképesztően gyönyörű és tehetséges emberek, akik ezeket a jeleneteket előadják, akkor hát reméljük, hogy ez olyan lesz, amit megszoktak a Reszirkától, hogy ez örök élmény.
Hát ennyi fért a mostani beszélgetésben, nagyon, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hoz még ez a néhány hét, tehát akkor millenáris B-épület, 6000 négyzetméter két szinten, Európa legnagyobb immerzív produkciója, és azt még nem kérdeztem, hogy hány néző fér be egyszerre, mert az ott nem is derült ki, meg a kis
igen,
videókból sem.
Kísérletezünk vele, körülbelül a 300 és a 400 néző között engedünk be. Tehát itt nagyon fontos, hogy ne töltsük túl a teret. Úgy van kalibrálva, hogy ugye 40 nagy installáció van, hogy körülbelül egy installáció olyan 20-30 embert bír el úgy kényelmesen, hogy mindenki még nem tömörülve, hanem könnyedén tudja követni a karaktereket.
Hát ez ott fog kiderülni majd nyilván.
Ez ott fog kiderülni.
Ez végül is Vági Bence világa? Walk My World.
Igen, ez egyszerre szerintem Vági Bence, de úgy, hogy nagyon tiszteletben tartottuk Vergilius munkásságát, és az a fajta kutató munka, ami magához a mitológiához kapcsolódik, ami nyilván egy ilyen végtelenül mély kút, amiben az ember bármeddig el tud merülni, de amit tőlünk tehető volt, azt hozzátettük, úgyhogy a válasz arra az, hogy Vági Bence szemén keresztül nézve ezt az Éneas és Didó mítoszt.
Walk My World, nagyon szépen köszönöm, és akkor
november 5.
Vági Bencének nagyon szépen köszönöm. Már nem kell sokat aludni.
Nem is fogok.
És beteljesül az álom. Köszönöm.
Nem is fogok sokat aludni.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.